Bízzál Izrael az Úrban most és mindörökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején énekeljük a 23. Zsoltár első versét, az Úr én nékem őriző pásztorom. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. 329. második versét énekeljük.
Nem éltem még a földszínén, ne értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én.
Egy igeverset olvasok fel, János első levele, második része, 24. versében a következőképpen. Amit tehát kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, kedves szülő, kedves gyülekezet, missziói szituációban hangzik el ez a jánosi vers a gyülekezeteknek az első idejére emlékezteti a hívőket, de tulajdonképpen igaz ez, mondjuk, hogy így lélektani szempontból is, hogy mindaz, ami leginkább az elején a kezdetben ér bennünket, az meghatározó. Ahogy a hitre jutott ember első lelki élményei, igei élményei meghatározóak, ez teljesen érvényes arra is, hogy ez a gyermek, ezek a gyermekek, amit első élményként valami módon felfognak, és nyilván itt nem az értelmi oldal a legfontosabb, az nagyon-nagyon döntő az ő számukra, és később ide fog visszanyúlni és figyelni arra, hogy hogyan is indult el az életben, jó úton indult el, jól választott-e. Tehát a kisgyermekkornak hasonló igazsága van, és ma már teljesen közhelyszerűen azt is tudjuk, hogy nem ott kezdődik, amikor a világra jön, hanem egyértelműen már a magzati lét meghatározó, döntő, milyen élmények érik a gyermeket, és én talán nem megyek messzire, azt mondom, hogy keresztény ember tudja, hogy a magzati lét előtti lét is érvényes erre a kisgyermekre. Lehet, hogy ez így első pillanatra kicsit ilyen ezoterikusan hangzik, de nem spekuláció, ez néhány igét mondok. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket, mondja az ige Jézusról, és egy másik igét is mondok, mert ő benne, tudnéni Krisztusban, kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Az Isten végtelen szeretetéről van itt szó, nem az emberi léptékekről van szó, hanem ami létünknek alapjai azok nem emberi léptékek, hanem az Isten léptékei. Tehát csodálatos dolog ebbe az Istenbe gyökerezni, ami akkor tudott ezekről a gyermekekről, amikor még ez a világ sem volt. Már akkor szerette őket, tehát innen indul, és ha majd az élete során vissza kell nyúlni, mert esetleg választás van, netán úttévesztés van, visszamegyünk a kezdetekhez, akkor nem csak saját kezdeteink megy vissza, hanem visszamehet az örökkévaló Isten szeretetéhez, és onnan mehet tovább. Megrendítő ez az üzenet tulajdonképpen, és az a nagy üzenet, hogy az emberi mértékkel át nem fogható szeretete az Istennek, viszont mégis emberi léptékűvé vált Jézus Krisztusban, tettekké vált, közölhetővé vált, szavakká vált, és én azt gondolom, hogy ez azért fontos nekünk, mert Jézus maga is azon az úton járt ebben a világban, hogy az Istennek erről a szeretetéről a mindennapok szintjén is bizonyságot tudott tenni, és nekünk ez a nagy lehetőségünk, szanszunk, hogy ehhez az Istenhez csatlakozzunk, hogy az ő életük most a keresztség sákramentum által belekapcsolódnak az Isten örökké való szeretetébe, hogy ebben aztán elkezdjenek tudni növekedni, hogy ezt megélhessék, ne csak egy ilyen távoli teória legyen, hanem ez napi valóság legyen az ő életükben. Hogyan történik ez? Hát úgy gondolom, hogy szerencsés az a gyermek, aki elmondhatja azt, hogy amit kezdettől fogva hallottatok. Hát erről beszéltünk, amikor szülők, keresztszülőkkel elbeszélgettünk arról, hogy mi is a keresztségnek az egyik nagyon fontos vállalása, az, hogy a gyermek kezdettől fogja halljon erről az Istenről, aki ott van az ő minden napjaiban is, és hogy arra csak utalok, hogy úgy szeressék ezt a gyermeket, hogy az Isten szeretetére tudjon rámutatni, tehát okosan, szépen és megkérdőjelezhetetlenül. Nagy tudomány ez, és a Istentől kapott hitvallása szülőnek, családnak, egyháznak, aztán az a gyerekek valóban az örökké valóságba tudjanak bele gyökerezni, ne csak úgy szélfúta virágként ide-oda sodródjanak ebben a világban. Hát ennek tesszük meg most az első lépéseit akkor, amikor megkereszteljük ezeket a kicsiket, és kérem most a családokat, szülőket, keresztszülőket, hogy jöjjenek ki az úrasztalához a keresztséghez a kérdéseket, és a kötött részeket Viola fogja kivenni, és aztán majd megkereszteljük őket szépen sorba.
Kérem a gyülekezetet is, hogy álljanak fel. Kedves szülők, keresztszülők, kedves családok, valljátok meg a ti hiteteket együtt a gyülekezettel, elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Leszállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves családok, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig imádkozzunk ezekért a kisgyermekekért. Mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk az életért, téged dicsőítünk nagy-nagy szeretetedért, ajándékodért, köszönjük neked ezeket a gyermekeket, köszönjük azt az áldást, örömöt, amit rajta keresztül kaphatnak az ő szeretteik. Köszönjük, hogy olyan családokba születhettek, ahol szeretettel, gondoskodással, példamutató hittel élnek előttük, és így gondoskodnak róluk. Köszönjük neked az imádkozó szeretteiket, és kérünk azért, hogy valóban valósággá válhassanak a te ígéreteid az ő életükben, légy velük életük minden napján, hogy szépen fejlődjenek, növekedjenek, kiteljesedhessen az ő életük, megtalálják hivatásukat, majd a családjukat. Kérünk azért, hogy te áld meg őket, és különösen kérünk, hogy a veled való élő, szeretetteljes kapcsolatot is megéljék, hogy a te tanítványaid legyenek, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Áld meg őket, áld meg szüleiket, keresztszüleiket, nagyszüleiket, dédszüleiket, minden hozzátartozójukat, és áld meg a gyülekezetet érettük mondott imádkozó szívvel. Amen. És most kérem az édesanyákat, hogy mondják utánam a hálaadó imádságot együtt hangosan. Mennyei atyám, köszönöm neked, hogy itt állhatok gyermekemmel szent színed előtt. Köszönöm, hogy mindkettőnket megtartottál egészségben. Kérlek, szereteted és hűséged kísérjen el otthonunkba. Amen.
Hagyjatta picinek a nevét kérném.
Gréta. Gréta, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Nem baj. Na kérem szépen, kicsinek a nevét kérem. Csak egy neve van. Szabolcs Lázár. Szabolcs Lázár, én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Jó, meg lehet törülni a kicsit. Na gyerek, kapitány. Úgy, a kicsinek a nevét kérlek. Csanád, én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Gratulálunk. Te jössz egy áldással.
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja
mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztüleiknek örömére, anyaszent egyházunknak élőhitű tagjai, s egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Most kérném szépen, hogy tessenek a gyülekezet felé fordulni, és a gyülekezet áldásaként énekeljük a 134-nek. Dicséretünket keressük ki, és énekeljük. 254-1-5.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Halljátok, testvéreink, Istenünk ígéjét, ami írva található a 131. Zsoltárból. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Isten tegye áldotta az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk Te előtted, felemelhetjük a szívünket Te hozzád. Te hozzád, aki a mindenség ura, Te hozzád, aki mi velünk aprócska emberekkel is ugyanúgy foglalkozol, mint a nagy egésszel. Add Istenünk, hogy tudjunk most felfelé tekinteni. Hadd tudjuk most letenni a mi nyugtalanító gondolatainkat, félelmeinket, kétségeinket, és hadd tudjunk Te rád tekinteni. Hadd tudjunk gyönyörködni abban, hogy ki vagy Te, hogy milyen szerető Istenünk vagy. Gyönyörködni abban, hogy elküldted értünk a Te fiadat, hogy meghaljon értünk és feltámadjon. Istenünk, kérünk olyan csendes szívért, mint amit hallottunk ebben a Zsoltárban. Kérünk azért, hogy ilyen csendes, elcsendesült, Te benned elcsendesült lelket kapjunk most. Így kérünk, Szentlélek Úristen, legyél itt közöttünk, és segíts nekünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a gyerekeket várom. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Na még egyszer. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Képzeljétek, nemrég a szűkebb kis családunkkal részt vettünk egy nagyobb családi összejövetelen, ahol nagyon sok finom étel volt, aztán végén sütemény, sőt torta is volt, mert hogy születésnapokat is ünnepeltünk. És hát, hogyha találgatni szeretnék, akkor szerintem a megkeresztelt babáknak a családjai most egy családi összejövetelen fognak részt venni. Ők is biztos nagyon finomakat fognak enni, végén süteményeket is. Ki az közületek, tegyétek fel a kezeteket, akik szoktatok részt venni ilyen nagy családi összejöveteleken, vendégségeken, finomságokkal tele. Hú, magasra. Jó, sokan. Igen, akkor tudjátok, hogy milyen ez. Biztos szeretitek az ilyet. Jó, látom, oké, köszönöm szépen. Sokan ismeritek, hogy most én miről beszéltem. Örülök neki. Szerintetek Jézus szerette az ilyen vendégségeket, lakomákat?
Igen.
Igen? Más vélemény? Igen, szerette Jézus. Olvasok a Bibliában, hogy többször részt vett, együtt evett emberekkel, meghívták őt, és részt vett az ő lakomájukon. És az a nagyszerű, amit most szeretnék a szívetekre helyezni, hogy Jézus egy olyan Istent ragyogtatott föl számunkra, emberek számára, hogy ez az Isten egy vendéglátó Isten. Úgy képzeljük el őt, mint egy nagy vendéglátót, aki meghív minket folyamatosan újra és újra, lakomát csap nekünk, nagy vacsorát készít a számunkra. És mindez miért teszi? Azért, mert szeretné, hogyha elmennénk, szeretné, hogyha részt vennénk mi is az ő lakomáján, tehát együtt lennénk vele. Jó dolog együtt lenni a családtagjaival, de ugyanúgy jó a nagyobb családtagjaival is együtt lenni, és így Isten előtt együtt élvezni ezt a lakomát. Ezt jegyezzétek meg, hogyha bármilyen családi rendezvényen vesztek részt, vagy éppen most csak a vasárnapi ebéden, hogy Isten is egy ilyen vendéglátó Isten, aki mindig újra és újra hív magához, hogy vegyünk részt együtt az ünnepségen. Áldás békesség! Jó, elmehettek! Ige hirdetésre készülve a 155. dicséretünket énekeljük. Ó, Úristen, légy közöttünk! Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliuma 11. részéből, a 25-től a 30. versekig. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta. Magasztallak, Atyám, menny és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, nagyon kedvesek számomra Jézusnak ezen szavai. Most legutóbb a gyülekezeti táborban váltak számomra élővé ezek a mondatok. Ezért is hoztam most a testvéreknek ezt az igét. Az egy alapüzenet, hogy Isten hív minket magához. Alapüzenet, de mégis olyan könnyen elfeledkezünk róla, vagy legalábbis azt, hogy megélnénk a mindennapokban, már kicsit kérdésessé válik. Jézus hív magához. Erről fogunk ma elsősorban beszélni. Mit vált ki belőlünk az, hogyha meghalljuk ezt a hívó szót? Örömöt, mert őszintén vágyunk minden ember és maga Istennek a közeledésére is? Vagy inkább keserűséget, mert szépnek hangzik ez a mondat, de azért üresnek érezzük, és nem tudunk vele mit kezdeni? Vagy tehetetlenséget, mert halljuk a hívószót, de mégsem tudunk válaszolni, mert valami megakadályoz bennem. Ezeken a kérdéseken érdemes elgondolkodni, az igehirdetés végén még egyszer felteszem ezeket, és akkor lesz lehetőség elmélkedni rajtam. De kezdjük most az elején. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, kezdi Jézus a hálaadását ezekkel a szép szavakkal. Érdekes megnézni, hogy mire mondja mindezt Jézus, mik az előzmények. Az előzményekben azt látjuk, hogy Jézus meg nem térő városokat kárhoztat. Vagyis ezeken a helyeken tettő sok csodát, hirdette Isten igéjét, de mégis elutasításra találtak a szavai. Nem volt sikeres ez az időszak az ő küldetésében. Jézus kudarcot élhetett át. A kudarc okát pedig nem önmagában és nem is a környezetében kereste, ahogy valószínűleg mi tettük volna, hanem ebbe a csodálatos hálaadásba kezdett. Könnyű neki, hát azért Isten, hogy máshogy reagáljunk, mint mi emberek gondolhatnánk. De testvéreim, hitem szerint Jézus ugyanúgy, ahogy Isten volt, ugyanúgy ember is, saját emberi érzéseivel is. És biztos vagyok benne, hogy a szíve mélyig átélte a csalódottságot ebben az esetben is, és átélte a szomorúságot is, amikor azokra az emberekre tekintett, akik inkább választották a régi, nyomorult életüket, mintsem, hogy a jézusi megoldást választották volna. Csalódottság, szomorúság, minden bizonnyal nekünk is ismerős ez. A világ miatt talán, amiben élünk, az értelmetlennek tűnő munkák miatt, amiket nap mint nap végeznünk kell, nem ismeretlen ez sajnos nekünk sem. Gyakran tudunk szomorkodni azon, hogy milyen ez a világ, amiben élünk, mennyi igazságtalanság vesz körül minket, és hogy milyen gyakran akadályokba ütközik a mi jó szándékunk. Úgy tűnik, hogy a gonosznak sokkal nagyobb a hatalma. Nemrégen engem is mélyen elszomorított az, amikor valaki felé jó szándékkal voltunk, ő pedig nagy összegeket követelt tőlünk egy nyaralás során. De hogy Jézus nem süllyed bele ebbe a csüggedésbe? Azért nem, mert tudta, hogy bármi, ami itt a világon történik, akár jó, akár rossz, az Isten tudtával történik. És egyszer majd elérkezik az az idő, az utolsó ítéletkor, amikor minden tettnek, minden gonosz tettnek is meg lesz a maga következménye. Addig sajnos nem biztos, hogy látjuk ezt, de bízhatunk benne, hogy eljön ez az idő. Addig viszont van lehetőség, van szabadságunk dönteni, van szabadságunk arra, hogy Isten szavára így is és úgy is reagáljunk, pozitívan is és elutasítóan is. Mindez nagyon jól megfér az Isten tervében. De most nem érdemes azon elgondolkoznunk, hogy mi lesz azokkal, akik elutasítják Isten szavát, vagy Istennek mi a szándéka a kemény szívűséggel, hogy fordítja ő azt jóvá. Mert hogyha ezen gondolkodnánk, akkor eltávolodnánk saját magunktól. Inkább nézzünk magunkba, és tegyük fel a kérdést, hogy mi hogyan fogadjuk Isten szavát. Ha itt ülünk a templomba hétről hétre, akkor biztosan nem utasítjuk el őt, gondolhatjuk. De azért ennél egy kicsit árnyaltabb a kép véleményem szerint, mert azért vannak nekünk is keresztény embereknek kísértések, amikbe eshetünk. Jézus is megemlít egyfajta viselkedést, hozzáállást, a bölcsek és az értelmesek hozzáállását. A bölcsek azok a méltóság teljes zsidó vallási vezetők, akiknek számos előismeretük volt, kialakult és eléggé megmerevedett világképük a világról, az Istenről, törvényről, jóról, rosszról. Ők azok, akik annyira tudtak mindent, hogy ebbe a mindenbe nem fért bele Jézus forradalmi tanítása és váltság halálának jelentősége. Testvéreim, hasonlóan zárt világképünk nekünk is lehet. Látjuk a világ működését, rengeteg rosszat láttunk már idáig is, fogunk is sajnos, ismerjük a törvényszerűségeket. Hogyan viszonyulunk ezekhez? Fiatalkorban talán még vehemensen, majd én megváltoztatom, majd én máshogy csinálom. Aztán telnek az évek, és egyre inkább fásultan, rezignáltan tekintünk. Ó, nem tudok én már semmit sem tenni. Sőt, ha tehetnék, akkor sincs már kedvem, el vagyok én már fáradva. Hogyha ez a tehetetlenség ural el minket, akkor Isten szavára is hasonlóképpen válaszolhatunk. Isten szava sem tud semmit se változtatni. Ha tudna, akkor nem így nézne ki ez a világ. Aki ezt gondolja, annak talán segítség az, hogy Isten tettei nem szoktak látványosan megmutatkozni. Nem szedi ki látványosan Isten a háborús felek kezéből a fegyvert, vagy nem állítja le hirtelen a bűnbandák tevékenységét, vagy nem ad égből jövő kenyeret mostanában az éhezőknek. Viszont, hogyha közelebbről megfigyeljük az emberi életeket, ott már láthatunk nagy változásokat, ott tetten érhetjük Isten tetteit. Sőt, hogyha nagy lehetőségekre gondolunk, például óvoda vagy iskola, amit gyülekezetünk életében is tapasztalunk, azt is láthatjuk Isten tettének, ami megvalósul. Csak éppen nyitottnak kell lenni, szemünknek kell lenni rá, hogy észrevegyük ezeket, és aztán a magunk életébe is teret adni, hogy ő ott is cselekedjen. A másik kísértésünk az lehet, hogy Isten dolgaival túlságosan csak az értelem szintjén foglalkozunk. Szívesen gondolkodunk izgalmas kérdéseken, főleg amiket vitát válthatnak ki. Eszmét cserélünk az egyház mai szerepvállalásáról, missziójáról. Csak éppen a szívünkig nem engedjük Isten szavát. Mindenre és mindenkire vonatkoznak az Isten szavai, csak éppen rám nem. Minden rendszernek látom a működési hibáját, csak a saját működési hibámat nem látom. A szívem zárva marad, érintetlenül. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne használjuk az értelmünket. Nem véletlenül úgy vagyunk megteremtve viszonylag értelmes lényeknek. Azért kaptuk az agyunkat, hogy járjunk utána dolgoknak, vizsgáljuk meg kérdéseket több szempontból. Nem kell a hitet külön választanunk az értelemtől, mint ahogy erre a múlt rendszerben törekedtek. Viszont arra vigyáznunk kell, hogy az értelmünk ne legyen akadálya az Isten szavának elfogadásában. Tudjam néha kikapcsolni az agyamat, és azt mondani, hogy hagyom, hogy most Isten szóljon. Hagyom, hogy ő vezesse a gondolataimat, és ne én. Kiüresítem magam előtte, és várom, hogy meghalljam az ő halk és szelíd szavát. Ez nem mindig könnyű, főleg akkor, amikor folyamatosan zakatolnak a gondolataink, és nem tudunk, nehezen tudunk megállt parancsolni magunknak. Fontos tehát mind a kettő, hogy nyitott legyen az értelmünk is, és a szívünk is. Tudjunk valamiféle egyensúlyt találni, hogy ne billenjünk el egyik oldalra se, ne rokkanjunk meg lelkileg. Hogyha ezt a két kísértést háttérbe tudjuk szorítani, tehát a megmerevedett gondolatrendszert és a túlságosan intellektualizmust, akkor értjük meg, hogy mit jelent a gyermek kifejezés, amit Jézus használ. Más helyen is olvassuk, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek országába. A gyermekek még nyitottak az új gondolatokra, és a gondolatok át is járják az ő egész lényüket, nem csak az értelmüket. Csodálatos ezt látni a saját kislányomon is már, aki 3 éves. Az utcánkban munkagépek járnak, mert munkák folynak egy építkezésen, és nagyon szereti nézni azokat a gépeket. Nézi, szeret hallani róluk, azután megpróbálja lerajzolni azokat, sőt, még vágy is keletkezik a szívébe, hogy ő is szeretne oda felülni. Tehát egy dolog ennyi mindent kivált egy kis gyermekből, ennyire nyitottan fogadja. Hát, vajon mi tudunk-e Isten igéjét ennyire nyitottan fogadni, hogy az egész lényünket, szívünket, lelkünket, értelmünket így átjárja? Milyen jó lenne, hogyha meglátnánk a bennünk ott rejtőző kisgyermeket, és el tudnánk elengedni magunkat Isten előtt, és ott lennénk ő előtte, mint egy kis nyitott, lelkes, előítéletektől mentes kisgyermek. Ezt követően Jézus az atyával való egységről beszél, és ebbe az egységbe hív be minket is, amikor így hív: jöjjetek én hozzám, mindnyájan. Hogy menjünk hozzá? Ismerjük a választ talán kívülről, úgy, ahogy vagyunk. De ez sem olyan egyszerű. Valahogy kényszert érzünk arra, hogy jó emberként menjünk Isten elé. Ha pedig nem érezzük magunkat elég jónak, akkor inkább elkerüljük a vele való találkozást, hiszen az kínos lenne számunkra. Én magam is, amikor elmélkedtem ezen az igén, és hallottam, előttem volt Isten hívó szava, én is kicsit el akartam odázni, hogy hát majd kicsit később, én most tele vagyok nyomasztó, nehéz érzésekkel, megvárom, hogy ezek múljanak el előbb. De aztán bevillant, hogy de hát nem az a lényeg, hogy úgy, ahogy vagyok, mehetek hozzá. És aztán erőt vettem magamon, és sikerült minden nyomasztó és nehéz érzésemet letenni, és végső soron nyugalomra leltem. Éppen úgy, ahogy Jézus mondja, és én megnyugvást adok nektek. Isten mindannyiunkat hív magához, feltétel nélkül, vagyis semmi előkészületre nincs szükség. Nem kell tennem ezt, vagy azt, vagy amazt, hogy ő elfogadjon. Csak azt kell tennem, hogy engedelmeskedek, megyek, viszem magammal minden terhemet, minden szennyemet, minden szégyenemet. Van egy ének, ami így hangzik, hogy jöjj szennyesen, méltatlanul, úgy, ahogy vagy, vár az Úr. Ezt jelenti, hogy engedelmeskedek a hívó szónak, és nem könnyű mindig megtenni ezt az első lépést, bátorságot igényel. Ezt jelenti a hitet, merek lépni az Isten ismeretlenbe, merem odaadni magam. Vegyétek magatokra az én igámat, folytatja Jézus. Biztos hallottuk már többször, hogy ez az ige a mezőgazdasági munka során volt nagyon fontos, segítette az állatok munkavégzését, hogy azok egyenesen, előrefele, egy tempóba haladjanak. Az iga tehát teher is volt, de segítség is egyben. Mit jelent ez a számunkra? Azt, hogyha elhatároztuk, hogy Isten útját járjuk, akkor ez jelent bizonyos kötelezettségeket is nekünk. Ez, hogy bizonyos időt a napunkból Istenre fordítunk imádkozás céljából, vagy szolgálatot vállalunk a gyülekezetbe, vagy adakozunk. Ezek mind-mind kötelezettségek. De nem azért tesszük, mert nincs elég kötelességünk amúgy is az életben, mindenkinek biztosan van nagyon sok, hanem azért, mert ezekből mi nagyon sokat nyerhetünk. Hihetetlen gazdagságot kapunk, hogyha rendszeresen keressük Isten jelenlétét imádságba. Vagy mi tanulunk a legtöbbet abból, hogyha elvállalunk egy alkalom megtartását. Mi gazdagodunk, hogyha másokat gazdagíthatunk. Ez a fajta iga, tehát gazdagságot és rendet teremt az életünkben. Van viszont az úgy néha, hogy a szolgálatunkból már csak a teher érződik, és a gazdagság, mintha eltűnt volna. A súly megvan, a segítség már nincsen. Jézus ilyenkor is hív magához, a megfáradt szolgálókat is hívja magához. Talán most ez az év eleje előtt pár nappal felszabadító üzenet a gyülekezet szolgálói számára, hogy keressük az ő jelenlétét, a iga adóját, mert ő hív, és azt ígérte, hogy a megfáradt szolgáknak is megnyugvást ad. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus hívása nem feladatközpontú, nem mint egy hajcsár akar küldeni a munkába, hanem sokkal inkább kapcsolatközpontú. Azért hív magához, hogy együtt legyen velünk, vágyik a mi társaságunkra, vágyik arra, hogy fel tudjon minket tölteni, fel tudjon tölteni az ő szent lelkével, szeretettel, erővel. És hogyha megkaptuk ezt az erőt, akkor azt mondja, hogy ezt most már fektesd be a saját mindennapi tevékenységeidbe, és így legyél boldog. Testvéreim, körüljártuk most azt, hogy mit jelent Isten hívó szava. Felteszem most újra azokat a kérdéseket, amiket az ige hirdetés elején, és ezután halk orgonaszót fogunk hallani pár percig. Majd pedig, ha felhangosodik, akkor fogjuk énekelni a ráfelelő énekünket, a 458-as ének harmadik versszakát. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Mit vált ki belőlem, ha meghallom ezt a mondatot? Örömöt, mert őszintén nyitott vagyok minden ember és maga Isten közeledésére is? Vagy inkább keserűséget, mert szépnek hangzik ez a mondat, de üresnek érzem, és nem tudok vele mit kezdeni? Vagy tehetetlenséget, mert hallom a hívást, de mégsem tudok válaszolni, mert valami megakadályoz.
És tehát a 458. ének harmadik verszaka. Mindenható édesatyánk, köszönjük neked a te hívó szavad. Kérünk azt, hogy ezt a mondatot hadd tudjuk olyan mélyen bevésni a szívünkbe, hogy ne kelljen egy percig se gondolkodni azon, hogy most mehetünk hozzád, vagy nem. Legyen evidencia, hogy igen, bármikor, bárhogy mehetünk hozzád. Ilyen üresen, mesztelenül, ahogy énekeltük, bár csak úgy tudnánk megállni előtted, hogy ne kelljen takargatnunk semmit. Istenünk, egy kicsit azért félelmetes így megállni előtted. Félünk, hogy valóban elfogadsz-e minket. Hiszen annyi negatív tapasztalatunk is van, bizalmatlanság, kemény szívűség alakult ki bennünk. De kérünk, hogy hadd tudjuk letenni ezeket, hadd tudjunk mégis bizalommal elfogadni a te felénk nyúló kezedet. Kérünk Istenünk így az egész gyülekezetünkért, kérünk benne a gyászolókért, akik megszomorodtak, akik elveszítették egy szerettüket. Kérünk, hogy legyél ott velük a gyász mélységeiben. És kérünk a gyülekezet családjaiért, őrizd őket egységben, szeretetben. Kérünk a magányosokért, akiknek egyedül kell megküzdeniük minden terhükkel. Kérünk a betegekért, szenvedőkért, szomorkodókért. Te állj ott mellettük, és segíts őket nehéz helyzetükben. Kérünk Istenünk egész népünkért, te látod a mélységeket, amikben vagyunk, és emberileg nézve annyira reménytelennek tűnik, hogy kimászunk-e onnan valaha. Kérünk, legyél velünk minden reménytelenség ellenére. És az egész világért kérünk, te hordozz minket, mert mi nem tudjuk, nagyon komoly terhek, súlyok vannak rajtunk. Te legyél a mi őriző pásztorunk. És kérünk ezért a hetért, az előttünk álló feladatokért, hadd találjunk meg téged nap mint nap, hadd halljuk meg a te hívó szavad. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, majd a részletekkel kapcsolatban Gondok úr még hirdetni fog. A megszokott alkalmaink majd szeptemberben kezdődnek el, de nyugdíjasok bibliaórája szerdán meg van tartva, és a vasárnapot hirdettem még, délután 4 órakor iskolai évnyitó, ezt majd vonok úrunk részletesebben is elmondja. Az ige olvasás szolgálatát Lázár Csenge testvérünk végezte. Köszönjük Csatai Viktória testvérünk ige szolgálatát, és szeretettel várjuk máskor is az ő szolgálatát. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten többször is megálltunk Rabatal mellett, Merger János Sebő Rabatalánál először, aki 66 éves korában hunyt el. Az igét a 144. Zsoltár alapján hirdettük. Uram, micsoda az ember, hogy tudsz felőle, az embernek fia, hogy gondod van reá, olyan az ember, mint a lehellet, olyanok napjai, mint a futó árnyék. És utolsó útjára kísértük ki Váradi Ferencet 62 éves korában. A vigasztalás igéit a 39. Zsoltárból vettük. Jelensd meg, Uram, az én végemet és napjaim mértékét, hogy mennyi az. Hadd tudjam, hogy milyen múlandó vagyok. Íme tenyérnyivé tetted napjaimat. Az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság, minden ember akárhogyan áll is. Most azért mit reméljek, ó Uram, te benned van bizodalmam. Megnémultam, nem nyitom fel szájamat, mert te cselekedted. Hirdetem azt, hogy szombaton megkerestük Szappanos Flóra Máriát, Szakó Erzsébet és Szappanos Zsolt gyermekét. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Szunomár Grétát, Stár Dóra és Szunomár Gábor gyermekét, Cikmántori Csanád András, Tomos Ildikó Eszter és Cikmántori Gábor gyermekét, Fehér Szabolcs Lázárt, Kovács Judit és Fehér Búcsú gyermekét, valamint Fehér Boróka és Molnár János, Fehér Molnár Málna nevű gyermekét. Szeretettel köszöntjük őket, és mindenkoron várjuk a gyülekezet közösségében. Tegnap délután kötött, illetve délbe kötöttek házasságot Kovács Dániel és Szántai Nóra, Isten áldása legyen a fiatal páron. A továbbiakat pedig majd gondnok úr fogja mondani.
Kedves testvérek, sok örömteli eseménynek voltunk most a tanúi, és egyben öröm is, meg szomorúság is, ugye, hogy az eredeti orgonánkat nem tudjuk hallgatni, mert felújítás alatt van. Kérjük a testvéreket, hogy csak a hangszigettel gyerekszobába menjenek föl a karzatra, egyébként nem, mert baleset veszélyes ott mozogni. A mai Isten tisztelet után ima közösséget tartunk, ugye ahogy nézegettem az órát, valószínűleg, hogy 3:12-kor a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskoláért szokás szerint minden hónap utolsó vasárnapján kérjük, hogy továbbra is legyen az iskola élete ima témája valamennyi közösségnek az alkalmaim. Tehát az évnyitó, mint ahogy Nacsiszti úr is mondta, szeptember 2-án vasárnap 4 órakor lesz. Kérjük a testvéreket, hogy készítsenek süteményt erre az alkalomra, és ugye külön köszöntjük azokat a pedagógusokat, akik most meglátogattak minket az Isten tiszteleten. Igen, tehát az évnyitó az az iskolába lesz, nem itt, tehát nehogy valaki ide jöjjön 4 órára, tehát az iskolában lesz az évnyitó. És köszönjük azoknak a közreműködését, akik már eddig is sokat segítettek az előkészületekben. Például azzal, hogy a iskolakerítést elkezdték reparálni és javítani. Angéla, itt vagy? Ja, nincs, a gyerekekkel van, úgyhogy nála lehet jelentkezni hitoktatónál, aki még bekapcsolódna, mert még van jó pár méter, amit le lehet festeni. Két hét múlva, szeptember 8-9-én lesz a Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivál, és ennek keretében tartjuk a Szőlőskert Gyereksátor programot. Tehát kérjük azokat, akik eddig részt vettek benne, azok tervezik be a programjaikba, aki pedig szívesen becsatlakozik, azokat is kérjük, hogy jelentkezzenek akár a lelkészeknél, akár nálam. Tehát lehet az iratterjesztés besegíteni, az iratterjesztésnél jelentkezni könyvek bemutatásában, illetve a büfében közreműködni, illetve az egész tábornak, amit ott kiépítünk, a Plébányi utca és a Péter Pál utca, vagy Nógy József utca sarkán a felépítésébe. Készünk már arra, hogy szeptember 22-én Vácra utazunk Szalai Zsuzsa szervezésébe, és oda is várnak esetleg sofőröket. És tudhatjuk már azt is, hogy nem csak idén volt Berekfürdői gyülekezeti tábor, hanem 2013. augusztus 12 és 17 között lesz. Talán ezt még ha most beírjuk a naptárunkba, akkor más programunk még nincs erre az időre. Ezt is kérem, hogy írják föl a testvérek. És van egy csomó egyéb részletkérdés, amit most nem mondok el, mert sporolunk az idővel, de nem lehet kihagyni, hogy a nyáron megjelent ismét lelkészünk Nagy Péter gyerektanításaiból, a gyerekeknek szóló tanításokból készült kötetnek a második kiadása, és az iratterjesztésben ez 800 forintos áron beszerezhető. És persze a Szalontai Károly testvérünk nem véletlenül indult itt kifele, ilyen gyülekezeti póló, mint ami rajtam is van, meg a gyerekeken is volt, ez szintén beszerezhető a kijáratnál. Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét, és további áldott napsütést kívánok, és felkészülést a lehűlésre.
Énekeljük záró énekünket, a 196. dicséretünk mind a 7 versét.
És az Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.